Let's go.
Drága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőben, én Löwenberg Balázs vagyok, itt van velünk Scully.
Sziasztok!
Itt van velünk Dávid.
Hello!
Itt van velünk egy pici nyereményjáték, amiről utólagos felvétellel beszéltem a múltkori epizódban, de most majd élőben is beszélünk róla egy kicsit később. Röviden csak annyi, hogy szoftverfejlesztői meg a konferenciára lehet jegyet nyerni, és akkor majd kicsit később a részletek. A follow-up. Kezdünk, kivételesen a Mechanical Turkről beszéltünk az elmúlt adásban, ami Kempelen farkas sak automatája, idézőjelben automatája volt, akit mi hívunk Kempelen farkasnak, de egyébként Wolfgang von Kempelen, és én sose tudtam, hogy ez csak Verne Gyula, vagy tényleg magyar, vagy mi, mindegy, úgy nőttünk fel, hogy magyar. Szóval magyar. És valami, belinkeltem, beszéltünk azokról a megoldásokról, amikor úgy van valami beállítva, hogy az AI, vagy automatizált, vagy gép, de valójában emberek vannak mögötte, és akkor ezt hasonlították a tech médiában a sakk automatához, ami egy olyan doboz volt, meg egy török alakú bábú, vagy egy ilyen turbános ember, ami látszólag automata módon sakkozott, de valójában egy ember bújt el benne, és amikor belinkeltem a magyar Wikipédia oldalait egyrészt Kempelen farkasnak, másrészt a török nevű sakkozógépnek, akkor ismételten beleütköztem amit én úgy hívok, hogy a magyar Wikipédia csodáit, tehát az olyan megfogalmazások, ahol igazából úgy promózzák a dolgokat. Vagy hát így erősebb ilyen vélemény színezete van a szócikknek, mint mondjuk az angol viszonylag tárgyilagos Wikipédiának. Tehát például a sakkozó gépről azt írja a magyar Wikipédia, hogy a török néven híressé vált gépben ugyan egy ember is el volt rejtve, de ez a találmány újszerűségéből keveset von le, hiszen az ember nem volt a közönség számára látható, hanem rafináltan elhelyezett tükrök és rések segítségével belülről tájékozódott. Nehogy esetleg azt gondolja az ember, hogy Kempelen nem volt nagy magyar feltaláló, hanem igenis, hogy de. Annak ellenére,
én attól félek, hogy Elon Musk lehet, hogy sokat olvasgatja a magyar Wikipédiát, mert ez simán ráhúzható lenne, hogy hát a Cybertrucknak vannak problémái, például, hogy lemarad a gázpedálja, ha megnyomod, de ez az újszerűségéből keveset volna.
Mert hát ilyen funkció még egyetlen egy autóban sem volt.
Igen.
Igen, és a másik cuki megfogalmazás az pedig az, hogy ez már a sakkozógépnél, hogy amikor arról ír, hogy hogyan leplezték le, a titkot csak 1857-ben próbálta leleplezni nyíltan a The Chess Monthly című rövid életű amerikai saklap, amely gyakorlatilag csak erről a tettéről emlékezetes.
Micsoda sétáknak itt a... Igen. Lehet, hogy titokban a Chess Weekly szerkesztősége írta.
Igen, lehet. 170 éves beef.
Ja, és így csesztetik egymást.
Én arra jöttem rá, hogy a Chess Monthly az egyszerre saklap és szaklap.
Nagyon szép.
Szóval ez. Ezért szeretjük a magyar Wikipédiát, másért egyelőre nem olyan nagyon.
Igen. Hát egy kicsit olyan is, mint hogyha Kempelen farkasnak egy nem túl jó PR-ese írta volna a Wikipédia szakcikket, de hát ugye nem ez az egyetlen olyan sztori, amikor így PR-esek próbálnak előadni valamit, hogy valami mennyire menő, és aztán
ezek a PR-esek?
Ugye? Meséljetek másik ilyen sztorit.
Egy másik ilyen sztori, hát ott szerintem nem is feltétlenül a PR-esek próbáltak eladni, hanem ott a termékfejlesztők próbáltak eladni valamit, ami aztán nem annyira jött össze. Pár hónapja beszéltünk talán arról az eszközről, amit a fejlesztői azt mondták, hogy ez a mobiltelefont meg minden egyéb tech eszközt le fog váltani, egy ilyen kis kitűzőszerű izé, a Humane AI Pin, a Humane AI kitűzőnek nevezett dolog, amit az ember mint egy ilyen brost. Magára helyez, és akkor onnantól kezdve örök élet. Ezt korábbi Apple vezetők alapították ezt a céget, és azért mindenki nagyon sokat várt tőlük, meg volt is valami divat bemutató, ahol, ahol fel alá mászkáltak a modellek ezzel a kitűzővel. Na, most kijött az első pár darab, hogy a tech sajtó tesztelje, tesztelték is, és aztán szanaszéjjel gyalázták, hogy ez életük eddigi legszarabb terméke, amit csak tesztre kaptak. Nem tudom, hogy itt most pontosan dollármilliárdokban mennyit vesztett a Humane, azt írja, hát a BBC-nek van egy jó összefoglaló cikke, de először talán az MKBHD review-t, meg egy másik, azt hiszem, hogy Verge-ös review-t raktam be, de aztán inkább gondoltam, hogy ez a BBC összefoglaló, ez a legjobb, mert ez mindent összeszed. A 250 millió dolláros kockázati tőke befektetést szedett össze a Humane, hogy ezt kifejlessze, 700 dollárba kerül, plusz egy 25 dolláros havi előfizetés az ára, és azt mondta róla, többek között például a több mint 18 milliós YouTube követő táborra rendelkező Marcus Brownlee, hogy ez a dolog minden, amit csinál, azt rosszul csinálja, gyakorlatilag állandóan. Tehát az idő minden egyes részében kizárólag rossz dolgokat csinál. Mások azt mondták, hogy ja igen, a Verge tech kritikus, a szakírója, David Pierce azt mondta, hogy több nap tesztelés után az egyetlen dolog, amit megbízhatóan hajt végre az AI PIN, hogy az időt jelzi. De ugye ez se mindig, mert állítólag naponta többször kell tölteni annyira az aksi ideje.
Jézusom.
A Wall Street Journal veterán tech szakírója Joanna Stern azt mondta, hogy érezhetően forrósodott a kitűző, ahogy az ember hordta és használta.
De az hasznos lehet, hogyha hideg van.
Na, például.
Igen, de attól tartok, hogy ez nem ilyen on-demand alapon megszik.
Francisco Geronimo, az IDC piackutató cég elemzője azt mondta a BBC-nek, hogy ez a PIN egy érdekes kütyű, de semmi értelme nincsen felhasználói szempontból.
Jó.
És Francisco Geronimo a névversenyben fejfej mellett halad a Humane egyik társalapítójával, Bethany Bongiorno-val, aki azt mondta, hogy hát még nagyon sok kemény munka van hátra, de a negatív vélemények azok nem fogják visszavetni a céget. Mert hogyha az ember építő, akkor ne álljon meg, ne adja fel, hanem menjen, haladjon tovább.
Ezen a ponton viszont ezt is érdemes megjegyezni, itt a BBC cikkében leírják közvetlenül Bethany Bongiorno idézete előtt, hogy a 250 millió dolláros tőkebefektetés ellenére az év elején már rúgták ki az embereket. Igen. És a hozzátéve, hogy egyébként majd nyára lesznek mindenféle fejlesztések az eszközön, nagyon meggyőzőnek hangzik ezek után.
Na, hát ez csak egy
lesznek
szalap.
Rajta másik fejlesztések, ha rátesznek egy másik telefont, mondjuk.
Például, igen.
Ja.
Vagy egy hatalmas nagy pivottal azt mondják, hogy ez csak egy nagyon dizájnos kitűző.
meg hát, hogyha van egy kis eszük, akkor idézik a Francisco Geronimo-t, hogy az IDC azt mondta, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes eszköz.
Igen. Csak ennyit raknak bele az igen, ilyen pérkoszorús idézetbe a trailer elején.
Igen, és hogy akkor így a további információ itt olvasható, és hogy azért linkelik az IDC elemzését, ami természetesen csak pénzért tölthető le.
Igen. Szóval egyelőre azt lehet mondani, hogy ez műtárgynak jó, amennyiben legalább ez olyan műtárgy, amit feltételezzük, hogy emberek alkottak. Vagy hát nem tudom, ezt egyáltalán meg lehet-e mondani valamiről. Ja, most hát látom, hogy úristen, most átmentünk máshova. Mi történt?
Hát erre mondtad, hogy
eltűnt a hír. Ja. Eltűnt a hír, de akkor nem is foglalkozunk a hírrel, a sztorival?
Hát az a baj, hogy a médiumnak hála pont a lényeget nem érem el abban a cikkben, úgyhogy majd megpróbálom, ez itt most legyen a titokzat világa, hogy miről beszélünk, megpróbálom majd azt így előkotorni valahogy, nem tudom, Bayback Machine-ből, vagy valakinek, akinek van rendes médium hozzáférése azon keresztül, és akkor majd elhozom, mert egyébként érdekes téma, de most nem fogunk róla beszélni.
Akkor én viszont annyit tudok mondani, hogy Bethany Bongiornoék majd robotolnak jó sokat ezen a projekten.
Nagyon szép.
De hát itt van másik robot is. Bocsánat, és ezzel eltevezünk.
Megpróbáltam csak azért is belépni a médiumba, de utána valóban paywallba ütköztem én is.
Én még akkor próbáltam, amikor Dávid mondta.
Kár, hogy ez nem a fal adja a másikat, rovat. És a paywall adja a másikat.
A fizet fal adja a másikat.
Igen, akkor ez az édes masinák rovat. Scully-val megint együtt rovatizáltunk, talán ilyen kétharmad. Kétharmad Scully, egyharmad én, és ez az édes masinák, ez ugye az édes mostoha? Vagy nem, nem tudom most ezt így hirtelen, nem esett le teljesen.
Hát részben az is, meg hát itt van ilyen cuki dolog is, meg amikor még te nem raktad be ezt a másik csodálatos rovat nevet, akkor még a cukorbetegeknek készült mesterséges hasnyálmirigy, okay, és ide tartozott, de te sokkal jobb rovatnevet adtál annak a rovatnak.
Én azt hittem, hogy ez a Death Machine című 1994-es nis sci-fi-re utal.
Hát igazán megtisztelő ez a feltételezés. Köszönöm, elfogadom.
Okay. Én nem láttam egyébként a filmet, csak... Rém lett, hogy van egy ilyen című alkotás.
Jó, akkor drága hallgatók, jelentkezzetek, aki látta ezt a filmet, és akinek az Édes Masinák rovat címről ez jutott az eszébe. Ez volt a Kulisszák mögött alrovat, amivel megpróbáltuk kijavítani azt a kis bénázást, hogy nem tudtunk egy médiumos cikket teljességgel elolvasni, ami egyben akkor tízer is, hogy majd egyszer elolvassuk. Édes Masinák rovat. Az egyik édes masina, hát nem tudom mennyire édes, masinának masina, az a Boston Dynamics Atlas robotja, amit nyugdíjba küldtek Boston Dynamics-ék, a hidraulikus változatot, nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy csak a hidraulikus változatot. Ja igen, azért, mert van egy teljesen elektromos Atlas, ami az új verziója, és arra koncentrálnak. 2013-ban jelent meg az Atlas, ez ugye a humanoid robotja a Boston Dynamics-nek, amit hoki ütővel, meg partvissal, meg ilyenekkel nyűztettek a Boston Dynamics robotikusai, illetve ő parkúrolt jobbra-balra, meg minden egyebet csinált, meg táncolt is.
Táncolt, igen.
Az első változata 180 centi volt, ja nem, 180 mennyi? 8 centi volt, és mintegy 150 kiló. És akkor láttuk, hogy a Word cikke összeszedi, hogy miket csinált, hogy ilyen szerszámos dobozokat rakosgatott innen-oda, meg breaktáncolt, meg minden egyebek, és nagyjából ugyanazzal a lélegzettel, hogy bejelentették, hogy Atlas 1 visszavonult, bemutatták a következő változatát, és akkor erről először egy annyira creepy videót küldtek, hogy mindenki így magához nyúlt a tech sajtóban, mert tényleg kicsit olyan volt, mint az ördögűző vonatkozó jelenetében, amikor minden izülete, mint hogy másfelé hajlott volna, mint amerre várta az ember, hogy hajlik. Tehát azt hiszem, hogy feküdt, vagy valami ilyen négykézláb, valamilyen fura jóga pozícióban volt, és akkor elkezdett felállni, de máshogy hajolt a térde, mint ahogy vártad, és utána a feje is olyan furán fordult meg. Tehát így direkt szerintem ilyen ijesztőre csinálták ezt a videót, és azt mondták, hogy tulajdonképpen azért jó ez, hogy nem úgy mozog, mint ahogy egy embertől várnád, mert ezzel nem korlátozzák, hogy egy két lábon járó robot az hogyan mozogjon, és akkor sokkal optimálisabban tud majd mindent csinálni.
Ezzel egyébként még egyet is lehet érteni, ettől függetlenül ez a videó tényleg elég para. Én be is raktam a jegyzetbe az eredeti videó alá, pont az előbb említett Marcus Brownlee reakció videóját, mert az arc kifejezése az elég kifejező.
Hát igen, meg az tök érdekes, hogy nem akarják korlátozni azt, hogy hogyan mozogjon a robot, de hogy akkor meg miért korlátozzák a formáját humanoid formára. Tehát, hogy azért creepy, mert egy humanoid formájú, nyilván egy nem emberformájú robottól nem lenne creepy, ha így össze-vissza mozog, és nem tudod, hogy melyik az eleje és a háta.
Hát szerintem azért, mivel az ember, hát most nem a természetes környezet, hanem az épített környezet, az mégiscsak a humanoid formára van tervezve, gondolom az nem baj, hogyha oda beraknak egy robotot, akkor az is nagyjából olyasmi formájú, nem kell, hogy minden megegyezzen, de lehet, hogy könnyebben tud mondjuk kinyitni egy ajtót, meg felrakni egy dolgot egy polcra, vagy megfogni dolgokat, meg ilyesmi, hogyha nagyjából azért úgy hasonlít.
Persze, ezt a részét értem, csak így hogy ne korlátozzák a mozgást annak vonatkozásában, nem tudtam hova tenni. De ja, teljesen jogos. Meg hát önmagában ez a videó annyira látványos, hogy így a fél internet erről beszélt.
Engem sokkal jobban aggaszt a Verge vonatkozó cikkében, tehát nem is a Verge, ez nem is egy cikk, hanem a Verge összegyűjtötte
a Boston. Nem is a Verge, nem is vonatkozó, és nem is cikk.
De Verge is vonatkozó, de nem cikk, hanem így összegyűjtötték az összes Atlasszal kapcsolatos cikküket, és engem sokkal jobban zavar itt az első kép, ami ebben a cikkben szerepel, április 18-án megjelent kép, amin ez a robot látható, egy ilyen szőrös barna egyberuhában, amit egy ilyen Csubakka jelmezt adtak volna rá, és a kép aláírás nem segít, mert így azt írják, hogy hát ez így kevésbé félelmetes. Én nem tudom, én maradnék a sima mesztelen fémrobotnál inkább, de hogy ez valami borzasztó, szegény.
Jó.
Persze azt nem tudom, hogyha ebbe a szőrös ilyen egyberuhába van, akkor amikor ugye a csípőjén átfordul a lába, és úgy feláll, akkor ez az egész nem gyűrődik össze teljesen? Lehet, hogy ezt mondani, meg kéne vágni ezt valami robotszűcs, vagy ilyesmi essennek, és
vagdossa meg. Szűcsém! De én egyébként azt gondolom, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy itt csak egy darab állókép van.
Hát lehet, hogy abban csak ilyen speckó feladatokat végez, és nem merek belegondolni, hogy azok mi.
Akartam mondani, hogy ne is menjünk mélyebbre szerintem ebbe a nyúlürekbe.
Ne, de maradva még a robotoknál, egyel cukibb, még ennél is, a Petoi nevű cég robot kiskutyája, a Beetle, ami mindössze $269 megvásárolható, az Egyesült Államok területén ingyen szállítják is, azt nem tudom, hogy máshova hogyan szállítják, de gondolom 27% áfa, meg 1 000 000% vám, és bárki neki eshet a Beetle-le való játszadozásnak. Ez annyira kiskutya, ez egy, szerintem még egy csivavánál is kisebb, hát itt egy ember a kezén tartja, és nagyjából akkora, mint egy emberi kéz.
Ez egy ilyen néhány hetes kölyök macska méret.
Igen, amúgy körülbelül olyasmi a, tehát úgy néz ki, mint hogyha a Spotra, szintén ugye a Boston Dynamics robot, a négylábú robot, ráraktak volna egy ilyen Lego kutya fejet. Nagyjából, és de lehet programozni a csomagban, van egy ilyen robotkutya, Bluetooth és Wi-Fi csatlakozók, és egy Arduino Uno kompatibilis fejlesztő alaplap, talán lehet hozzá, lehet hozzá még ilyen kiegészítő csomagokat venni, érzékelőket, meg mindenfélét, és akkor egy ilyen pár példát bemutatnak az oldalán, hogy mikre lehet megtanítani, hangparancsokra, gesztusokat felismerni, van hozzá infravörös szenzor, ilyen érintésszenzor, mozgásérzékelő, és akkor Raspberry Pi kompatibilis, 10 év feletti felhasználóknak ajánlják mindenki 4-5 csillaggal. Humane AI pinnel ellentétben 4-5 csillaggal jutalmazzák, és most láttam, hogy van robot kutyájuk.
Cica, igen, én is.
Rá, $30 ért, és Nibble a neve.
Ja, és ennek egy kicsit más a külseje, vagy a kivitelezése, mert mint hogyha ilyen préselt fa lapokból lenne, ellentétben a kutyával, aminek ilyen ilyen műanyagnak kinézőek a tagjai. És amikor mesélted, hogy néz ki, nekem azért így az jutott eszembe, hogy igen, így a felépítésében a spotra hasonlít, de hogy igazából így az alkatrészei is azért így ilyen egyszerűbbnek tűnnek, tehát hogy nekem nem csak a feje tűnik ilyen legónak, hanem tényleg olyan, mint amikor mondjuk egy ilyen gyerekjátékkonyhát összeraknak, és az, ahogy kinéz a játékkonyha az igazi konyha mellett, ugyanúgy nézhet ki egymás mellett a Spot és a petói robotkutya, tehát nyilván nagyon-nagyon.
A Nibble cica lapra szerelten érkezik, és te rakhatod össze. Ezekből az ilyen fa préselt lemez elemekből.
Igazából úgy láttam, hogy a robotkutyánál is volt olyan opció, hogy kiválaszthatod, hogy preset, az előre összerakott, vagy konstrukció. Okay. Vagy hogy neked kell összerakni.
Ja, tényleg.
Igen, és ezt érdemes átgondolni azoknak, akik esetleg a gyereknek megvásárolnának egy hasonlót, mert a Nibble cica értékeléseinél van, aki azt írja, hogy szuperül van kialakítva, tök jó, szuper, nagyon szórakoztató, aranyos, stb., de egy szegény ember, aki egy csillaggal értékelte, azt írta, hogy tehát ez rettenetesen túl sok darabból van, és hát őrület összerakni. Mondjuk ő valószínűleg nem mérte fel, hogy mire vállalkozik, de azért azt javasolnám mindenkinek, aki ilyesmit tervez, hogy gondolja át, hogy mennyire szeretne egy ilyet összepattintani, és akkor akiben megvan a kellő vállalkozó szellem, az meg szaladjon, mert tényleg tök jó pofa amúgy. Itt előre szólok, egyébként a Beetle kutya oldalán van egy ilyen elég triggerelő gif, ahol itt szegény fej nélkül mászik egy asztalon. Az ilyen elég erős élmény volt így hirtelen, de egyébként meg tényleg tök poén.
Ehhez képest a tiszta fekvő támaszokat csinál.
Igen.
Igen, és egyébként lehet hozzá minden ilyen kiegészítő modulakat is venni, hogy hangvezérelni is lehessen, infravörös távolságmérést tudjon, van érintő szenzora, és sőt mozgásérzékelője is, úgyhogy fel lehet mindenhogyan pimpelni.
Igen, meg a külsejét is, tehát itt van olyan videó, ahol szárnyai meg szarvai is vannak a robot cicának, illetve van róla egy kép, amin egy, hát valamivel játszik éppen, tehát így fekszik a hátán, és egy, hát nem tudom, ilyen tök cica fejformájú tök lámpással, nem tudom, valami igen, nagyon vicces dologgal játszik, elképesztően cuki.
Hát és ugye ez az egész kócerája, ez nyílt forráskódú, úgyhogy hogyha így ennek neki lendül néhány ráérő infószakos egyetemista, vagy más esetleg valamilyen informatikai gimibe járó fiatal, akkor lehet, hogy még vicces dolgokat leprogramoznak majd rá.
És a cica fog futni a Doom-on.
Köszönöm, hogy épp vettem a levegőt, hogy mondjam, hogy és majd akkor fut rajta a Doom, de így azt hiszem ez még jobb.
Na, de akkor ezen a ponton, akiket ez érdekelne, azokat lehet, hogy érdekelne a Craft konferencia is.
Uh-huh.
Uh-huh.
Úgyhogy én nem, ez mondanám, hogy a reklám helyett, de nem, megint csak ez nem reklám, hanem csak szólt nekünk a Craft konferencia, hogy adnának jegyet, és akkor mi azt mondtuk, hogy ne nekünk adjanak jegyet, úgyhogy most van jegyünk a Craft konferenciára, amit szívesen kisorsolnánk szoftverfejlesztő irányultságú hallgatók között. Mit kell tudni erről a rendezvényről? Ez május 30 és 31-e között lesz, több mint 70 előadóval, olyan cégektől, mint a Google, a Tesla, a Microsoft, az OpenAI, a Stripe, az eBay és a Spotify, és a Budapesti Vasút Történeti Parkban lesz. Annyit kell csak tennie a szoftverfejlesztő vagy szoftverfejlesztés iránt érdeklődő hallgatónak, hogy küldje el nekünk a nevét, mondanám, hogy az e-mail címét, de hát feltételezem, hogy e-mailben fogja elküldeni nekünk, mert azt szeretnénk, hogy e-mailt küldjön.
Nem, az is tök jó lenne, hogyha egy robotkutyával küldeni el.
Hát egy robotcicával, igen.
Hát vagy.
Bár azt nem tudom, hogy az e-mail címünkre hogy küldi el a robotkutyával, de minden esetre az e-mail címünk ugye továbbra is a bármi@kukackast.hu. A legjobb, hogy megkönnyíteni a dolgunkat, hogyha a craft@kukackast.hu címre küldenétek nevet, és még annyit könnyítek, hogy a kraftot fölülem írhatjátok akár C-vel, akár K-val. Egyébként a konferencia neve az C-vel van. Mármint nem az, hogy konferencia, hanem hogy a kraft konferencia. Ezen már a múltkor is bonyolítottam, egyszerűen nem tudom, tehát ez sajnos hülye magyar nyelv meg helyesírás, hogy alapvetően angolul beszél ez a konferencia, de nekünk meg magyarul kell mondani.
És akkor ezen a ponton még nyugtassuk meg azokat a lelkes hallgatókat, akik már esetleg jelentkeztek korábban, hogy az ő jelentkezésüket már rögzítettük, tehát nekik nem kell még egyszer elküldeni.
Volt olyan hallgató, aki azt kérdezte, hogy másnak a nevét elküldheti. Én azt szeretném kérni, hogy másnak a nevét ne küldjétek, hanem küldje az a nevét, aki szeretne jegyet. Tehát ebbe úgy nem nagyon szeretnénk belemenni, hogy elküldtem az ismerősöm nevét, azt kisorsoljuk őt, kiderül, hogy ő el se tud menni, aztán valaki, aki meg el tudott volna menni, az meg nem tud elmenni, szóval mindenki. Azt lehet, hogy ismerősnek megmondod, figyelj, itt van ez a tök jó podcast, hallgasd, vagy csak hallgasd meg ennyi perctől annyi percig, aztán cselekedj belátásod szerint. Szóval a konferencia maga az a kraft.conf.com, ez mind, ahol én K-t mondtam, ott C-t tegyetek, tehát kraft.conf.com. Nem tudunk nyerni. Szóval akkor esetleg a Kraft konferenciának mondanám, hogy egy ilyen magyar fonetikával is működő URL-t is adjanak, szóval kraft.conf.com, ezt nézzétek meg, hogy mi van ott, és nekünk pedig a kraft.kukac.kast.hu címre küldjetek nevet, sajátot. És akkor most tovább a cukiságoktól a kevésbé cukiság, de azért mégiscsak valamennyire cukor közeli kontent az evolúció rovatban.
Így van, amit már szerintem egy kicsit korábban be is harangoztam, hogy mesterséges hasnyálmirigyet ajánlanak fel rengeteg cukorbeteg embernek Angliában, és szerintem ilyen hasonló, nagyon izgalmas fejlesztésekről már beszéltünk, de azok általában ilyen kísérleti fázisban vannak, vagy éppen csak kitalálták, vagy már így, nem tudom, így próbálgatják embereken. Ez viszont már olyan fázisban van, hogy lassan elkezdik osztogatni embereknek, és akár több tízezer ember is használhat ilyet, hogyha szeretni, tehát nyilván nem kötelező. A technológiának... Igen?
Csak azt akartam mondani, csak hogy senki sem irigykedjen.
Szóval a technológiának azt a nevet adták, hogy hibrid zárt húrok rendszer, és van benne egy vércukormérő, ami folyamatosan működik, és a páciensek bőre alá ültetik be. Van egy inzulinpumpa, ami automatikusan tudja bejuttatni az inzulint a véráramba, és van még egy algoritmus is, ami kiszámolja a szükséges inzulin mennyiséget, és ezzel gyakorlatilag úgy működik az egész rendszer, mint egy valódi egészséges hasnyálmirigy. A BBC azt írta, hogy az angol NHS, vagyis a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat még áprilisban elkezdi felvenni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akiknek a hasznára válhat egy ilyen rendszer, de hát azt írják azért, hogy hát beletehet 5 évbe, amíg mindenki hozzájut, aki jogosult lehet rá, mert hogy nehézségekbe ütközik az eszközöknek a beszerzése is, és be is kell tanítani az egészségügyi személyzetet a használatára, vagy hát arra, hogy meg tudják tanítani az embereknek, hogy hogyan használják. És egyébként hát azért tart már itt a projekt, mert előtte rendben lezajlottak a tesztek, és jól működött a rendszer, és arra jutottak, hogy javította a páciensek életminőségét, és csökkentette a hosszú távú egészségügyi szövődmények kockázatát. Úgyhogy ezek után hát megkapta az engedélyeket, illetve volt is egy szervezet, ami javasolta az NHS-nek, hogy kezdjék el használni, és ez a szervezet a Nemzeti Egészségügyi és Ápolási Szakértői Intézetnek tudnám fordítani, a National Institute of Health and Care Excellence, aminek hát ilyen nagyon vicces rövidítése van, hogyha kifelejtesz egy H betűt, mert akkor nice. Úgyhogy utána egész végig így hivatkoznak a cikkben, hogy a nice ezt meg azt tanácsolta. Na és ez egyébként rengeteg embert érint, mert hogy az Egyesült Királyságban közel 300 ezer embernek van egyes típusú cukorbetegsége, és közülük 29 ezeren gyerekek. Ez ugye az a típusú cukorbetegség, ami nem az életmód miatt alakul ki, tehát nem is lehet megelőzni, és ott az történik, hogy a hasnyálmirigyük nem tud inzulint termelni, ami egy tök fontos hormon, mert ez segít energiává alakítani a táplálékot, és ott ezért folyamatosan nyomon kell követniük a vércukorszintjüket, és adagolniuk kell maguknak az inzulint injekcióban vagy pumpában, és ott ez az új technológia ezt elvégzi helyettük automatizáltan, bár itt írják, hogy kell, szükséges az információ is arról, hogy mit ettek, és ennek milyen tápértékei vannak, ami nekem nem tiszta, tehát gondolom, hogy ezt a telefonjukba írják be, és úgy szemlélje ki az algoritmus.
Ott van, hogy egy applikációval,
ja, aha.
Tehát van egy app, és akkor beadod az elfogyasztott szénhidrát mennyiséget. Van egy ilyen kis kép, ahol ott van, hogy 1, 2, 3, és akkor az egy az, hogy a szenzor méri a vércukorszintet, a küldi a... Ja igen, tehát van egy szenzor, ami a bőr alatt van, igen, az elküldi vezeték nélküli kapcsolattal ehhez a pumpához, ami kiszámolja a szükséges inzulin mennyiséget, ez a kettes pont, és a hármas pont pedig, hogy tudod követni az értékeket a telefonodon, és ugyanott be tudod adni a szénhidrát, az elfogyasztott szénhidrát mennyiséget.
Uh-huh. Ja, persze, igen, így már érthető, csak na mindegy, így azt hiszem vágtam, hogy mikor történik a számolás, vagy hogy ez hol kerül bele, de biztos, hogy tök jól működik, mert itt a nyilat, vagy idéznek is a BBC cikkben egy nőt, aki részt vett a tesztekben, és ő azt mondta, hogy teljesen megváltoztatta az életét, nem kell aggódnia, hogy a stressz kihatással van a vércukorszintjére, mert a rendszer ezt automatikusan figyeli és gondoskodik róla, és ott korábban az is problémát okozhatott neki, hogy reggelente alacsony volt a vércukra, és ez rányomta a bélyegét a reggeli rutinjára, de így most már ez nem probléma, és nyugodtan aludhat emiatt, mert erről is gondoskodik automatikusan a rendszer.
És hát gondolom az van, hogy akkor kell felvinni az elfogyasztott szénhidrátot, amikor elfogyasztottad, tehát ne az legyen, hogy felviszed, hogy a múlt héten mennyit ettél, mert
persze,
akkor az nem jó.
Igen, tehát ez a része az érthető, csak itt így az zavart meg, hogy hát itt az 1-es, 2-es, 3-as szerintem itt akkor a fekett volna cserélni, vagy nem, tehát hogy itt azt írta, hogy csak simán a vércukorszint alapján számolja az inzulint, mert mint a képen.
Hát
lehet, hogy ezt is egy olyan AI rajzolta, mint...
Vércukorszint alapján számolja, csak lehet, hogy felkészül arra, hogyha most megettél egy szelet tortát, akkor lehet, hogy a mérés idejét befolyásolja, tehát akkor mégiscsak az 1-2-3, ugye itt nincs vége a 3-nál, hanem gondolom, akkor 1-2-3 megint egy. Tehát, hogyha felvittél valamit, akkor lehet, hogy akkor csinál egy mérést, vagy utána csinál fél órával, vagy egy órával, nem tudom, hogy mikor, mennyivel kell kaja után mérni.
Hát, vagy lehet, hogy ezt az ábrát is egy olyan AI csinálta, mint amiről múltkor beszéltünk.
Ja, minden esetre mindenki szerint óriási dolog, itt a BBC cikk végén idéznek több orvost, aki azt mondja, hogy ez egy nagyszerű hír az egyes típusú cukorbetegek számára, és hogy nem csak az orvosi ellátást javítja, hanem az érintettek életminőségét is.
Hát ez igazán zsír. De átugorjuk a szénhidrát után a zsírt, és rögtön érkezünk a fehérjéhez. mert egy vegán tojás fehérje fejlesztő cégről olvastunk mostanában, a TechCrunch On, ami a finn alapítású Onego, vagy Onego Bio, ami gombával és precíziós erjesztéssel készít Bioalbumen nevű, állítólag a albumin, gondolom a tojásfehérje, azzal 100%-ban megfelelő, vagy annak 100%-ban megfelelő mesterségesen előállított fehérjét. Vagy nem tudom, ez most mesterségesnek számít, vagy a gomba és az erjesztés miatt természetesnek, minden esetre azt mondanak, hogy technológiai
mentes.
Igen, csirke, vagy tyúkmentes tojás literenként 120 grammot tudnak előállítani, vagy hát ez az ilyen erjesztési közeg litereiként 120 grammot, aminek 100 grammjában 90 gramm fehérje van, minden esszenciális aminósavat tartalmaz, amit a tojásfehérje is, és a hagyományos, ugye tyúk alapú tojástermesztéshez képest 90%-kal kisebb az ökológiai lábnyoma. Tiszta és semleges íze van, és számtalan élelmiszerben helyettesítheti a tojást.
Ez tényleg tök menő, sőt, ugye a tojásban nem csak fehérje van, hanem zsír, tehát a sergelje az meg viszonylag sok zsír, és amikor csak a tojásfehérje kell, akkor ott marad az ember azzal, hogy mit csináljon a sok sergeljával, úgyhogy ez tök menő, hogy még ki is iktatják a fölösleges tudtot belőle, mert mint ami, hogyha csak fehérjét akarsz, akkor felesleges.
Elég ikonikus, hogy így tisztelegjek az Onego társalapítója Maja Itkonen előtt. Viszont nagyon vicces, mert a másik alapító társa, valószínűleg az egyik legviccesebb titulusú ember a világon, ő Christopher Landowski, aki a precíziós erjesztés szakértője. És gondolom, hogy a magyar vidéken akad néhány olyan gazda, aki saját magát a precíziós erjesztés szakértőjének gondolja, de lehet, hogy a cefrézés ez nem egészen ez a buli.
Igen.
Máshogy.
Lehet, hogy a PR-esek meg a precíziós terjesztés vezetői. Ha már beszéltünk erről.
Most már lassan mondják, eljutunk oda, hogy valami ilyen szuper séf összepakolhatna egy ilyen komplett menüt, ami ilyen mindenféle laborban növesztett élelmiszerekből áll. Nagyon kíváncsi lennék rá, mert most már húsunk van, már azt hiszem, már halunk is van, tojás is van akkor már, vagy legalábbis hát a fehérje része az megvan.
Hát,
meg ugye ott van az a pörköltes rizs a múltkori adásból.
Tényleg, az is. Még annyit az Onegóról, hogy Észak-Amerikában szeretnének először piacra lépni. Azt várja ugye az említett Itkonen, ő mi, alapító, Maja Itkonen és CEO, hogy 2024-25 során megkapják a GRASS betűszóval jelzett jelölést, ami a Generally Recognized as Safe.
Ami nekem azért nem az a világ legesleg megnyugtatóbb.
Miért? Hát általánosan, általánosan biztonságosnak tekinthető.
Jó, igen, és akkor mi van
itt,
a nem általános?
Az általánosan az nem, itt jó, nem igen. Olyan értelemben generally, hogy ilyen jó lesz, hanem hogy ténylegesen...
Jó, értem, persze.
Általánosan biztonságosnak tekinthető.
Igen, meg a rövidítés csodálatos.
Igen, illetve a későbbiekben az Egyesült Államok élelmiszer és gyógyszer felügyeleti hatósága szintén kiad egy nyilatkozatot, hogy nincs fenntartásuk a termékkel szemben, és akkor ezek után szeretnének egy 2 millió literes erjesztő kapacitással rendelkező üzemet nyitni, ami megfelel egy olyan tojásfarmnak, ahol 6 millió tojó tyúk van.
Az
és
igen.
Akkor ilyenkor nem tudjuk, akkor képzeljük el, hogy 6 millió tojótyúkot szabadon engednek, és vidáman kotkodácsolnak a vadonban. Szóval ez éljen a boldog tojásfehérje.
Így.
Ilyen sok el.
Ők teszik a próta proteinbe. Illetve a fejlesztésről készült fényképeket biztos egy szép fotóalbumin van, tárolják. Bocsánat.
Ez megfordult a fejemben.
Nekem. Egy milliárd évente egyszer mondok ennyire rossz szó viccet.
Nagyon szép átvezetés.
De nem mondanánk, hogy ez a legalja, alga.
Jajjajjajjajjaj.
Ugye?
Na, jobb lesz volna, ha algat.
Igen.
Algattál volna, igen. Szóval egészen elképesztő időket élünk, drága hallgatók. A HVG írta meg, hogy 1 milliárd évente egyszer csinál ilyet az evolúció, a tudósok pont végignézték. Egy ilyen címet nem hagyhattam csak úgy ott az út szélén, úgyhogy azonnal lekattintottam, és hát azt tudtam meg ebből, hogy két külön élőlényből egy új jött létre azáltal, hogy az egyik bekebelezte a másikat, tehát a móriczkák ne vigyorogjanak, hogy két külön élőlényből egy új jön létre, mert hát azért ilyet már láttunk, de nem ezen a módon. Ugyanis, amikor a legutóbb ilyen történt, akkor annak az lett az eredménye, hogy a Földön megjelentek a növények. A Kalifornia Egyetem kutatóiról van szó, és hát azt írja a HVG, hogy ez a ritka természeti esemény, egyáltalán nem túlzás annak nevezni, ugyanis a számítások szerint nagyjából 1 milliárd évente történik hasonló. A Cell és a Science folyóiratokban is publikálták a tanulmányukat a kutatók, akiknek két életforma egyesülését sikerült a novon nyomon követniük, amit elsődleges endoszimbiózisnak neveznek. Ez egy olyan folyamat, aminek során az egyik sejt egy másikat bekebelez, majd saját szervként kezdi el használni ezt a bekebelezett sejtet, cserébe pedig tápanyagot, energiát és védelmet biztosít a számára, ami végül oda vezet, hogy a bekebelezett sejt már nem képes az önálló életre, és a gazda szervezet részévé válik. És hát a feltételezések szerint a földi élet mint egy 4 milliárd éves történetében eddig ez csak kétszer fordult elő, és mindegyik alkalom hatalmas áttörést jelentett evolúciós szempontból. Az első ilyen, az körülbelül 2,2 milliárd éve történt, amikor egy archaeának nevezett ősbaktérium lenyelt egy másik baktériumot, amiből kialakult a mitokondrium, ami ugye a sejteknek az energiatermelő kis darabkája, vagy része, aminek nagyon fontos szerepe volt abból, hogy az élet, abból a szempontból, hogy az élet minden összetett formája kialakulhasson. És a második ilyen alkalom az olyan 1,6 milliárd évvel ezelőtt történt, amikor a fejlettebb sejtek némelyike cianobaktériumokat nyeltek el, ezek ilyen fotoszintetizálásra képes baktériumok, ebből alakultak ki az úgynevezett kloroplasztiszok, amik a növényi és az eukarióta alga sejtjeiben található fotoszintézist végző kis szervecskék. Most pedig azt figyelték meg a kutatók, hogy egy Brarudosphaera bigelowi nevű algafaj bekebelezett szintén egy cianobaktériumot, ami hát ugyanaz, vagy ami azt tette lehetővé, hogy ez az alga olyasmit tegyen, amire az algák és általában a növények nem képesek, azaz közvetlenül a levegőből képesek megkötni a nitrogént, és más elemekkel kombinálva hasznosabb vegyületeket létrehozni így. Ugye hát a nitrogént a növények az általában a gyökereiken keresztül veszik fel, mivel azért ez egy kulcsfontosságú tápanyag, és ezek már fejlettebb növények, de ugye egyéb növények és algák azok mindenféle baktériumokkal való szimbiózis révén jutnak ehhez hozzá. Most viszont a kaliforniai kutatók megröngenezték ezeket az algákat, és arra jutottak, hogy a növekedésük összhangban van a bennük lévő Atelocyanobacterium thalassa nevű baktérium növekedésével, ami közvetlen bizonyítékot jelent arra, hogy működik ez az elsődleges endoszimbiózis nevű folyamat. Úgyhogy a kutatók még annyit csináltak, hogy egy külön álló ilyen Atelocyanobacteriumot is megvizsgáltak, és aztán összehasonlították az algában lévő változattal, és arra jutottak, hogy az utóbbi, tehát az algában lévő baktérium csak a működéséhez szükséges fehérjék felét tudja előállítani, a többit már a gazda szervezettől kapja meg. Úgyhogy hát egyelőre itt tartunk ezzel a tudomány történeti mérföldkővel. Most egyelőre azért még vizsgálgatják persze ezt az új élőlényt, a kutatók. Hát ha többet még megtudnak az evolúció titkaiból.
Itt egy kicsit aztán, az nem...
Ja, csak annyi, hogy és aztán néhány hét múlva átveszi az uralmat a világ felett.
Hát lehet, hogy már átvette, csak még nem tudunk róla.
Ja, igen. Ezt a cikket is ő diktálta.
Igen.
Apropó, nem tudtunk róla, azért elég erős szenzációhajház kijelentés az, hogy ilyen 1 milliárd évente egyszer történik, mert most feltételezem, hogy nem figyelnek meg minden moszatot, meg baktériumot folyamatosan, és azt látják, hogy gyerekek, ilyen soha nem történt, még csak most. Valószínűleg folyamatosan történik ilyen, de most megfigyelték.
Teljesen jogos, én is erre gondoltam, még az jutott eszembe, hogy ez kicsit olyan lehetett ez, mint a, tudjátok, van az ilyen nem tudom hány száz éve folyó kísérlet, hogy a kátránycseppet csepegtetik valami laborban, és akkor nem tudom, 70 évente egy csepp leesik róla, és akkor ez is ilyen volt, hogy nem tudom hány milliárd évente előfordul, és akkor, hogy most pont oda néztünk, pont láttuk.
Igen, de nem. A másik, hogy ami nem tudom, hogy ebben a cikkben nincs benne, és szerintem a linkelt talán New Atlas cikkben se láttam, hanem egy kommentbe láttam, és nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy oké, ez megtörténik, és akkor utána, amikor szaporodik ez a lény, akkor már így szaporodik tovább. Tehát hogy együtt, az együttes lény jön létre a szaporodás után. Tehát nem az történik, hogy itt most az archea lenyel egy baktériumot, és akkor utána valami, vagy az alga megeszi a cianobaktériumot, és utána, mikor szaporodik az alga, akkor az alga szaporodik, de annak majd újra be kell kebelezni egy új cianobaktériumot, hanem amikor szaporodik, akkor ők már így együtt szaporodnak tovább.
Jó.
Tehát már az együttes
DNS átíródik.
Igen, tehát hogy mind a kettőnek a DNS-e íródik át.
Ha egyáltalán tudnak szaporodni, mert mi van, hogyha ők is együtt olyanok, mint az összvér, ami ugye nem tud szaporodni.
Igen.
Összvérek írjátok.
Hát majd ezt megtudjuk később, hogyha kijönnek a további kutatások, mert a kaliforniai kutatók majd akkor mehetnek úgy haza, mint aki jól végezte algát.
Én meg azt képzeltem el még, amikor így beszéltétek, hogy vajon hányszor történik, mert ez nekem is eszembe jutott, hogy és mi van, ha nem látják, és így láttam magam előtt egy ilyen cuki képregényt, amin egy ilyen ártatlan arcot vágó, nagy pocakos alga így azt mondja, hogy mi cianobaktérium, fogalmam sincs, én nem láttam, nem tudom, hogy hol lehet.
Ja, azt hittem azt fogod mondani, hogy amikor a tudósok szenet vetettek erre, akkor kiderült, hogy ritka esemény történt, de lehet, hogy japán házakra lehet inkább szenet vetni.
Hát vagy arra, aki az ajtó előtt áll.
Igen, vagy nem szenet, hanem paintballt.
Igen, mert ja, most...
Úristen, megint átugrottam, mert megviccelte a későbbet. Pedig milyen szép átvezetés lett volna.
Az nagyon-nagyon szép volt. De.
Nem baj, szenet szenért.
Igen, ezzel megérkezett, ezzel a apró kis kavarodással érkeztünk meg a faladja a másikat rovatba, és hát az itteni első hírünk az egy fantasztikus fejlesztés. Korábban már foglalkoztunk az ilyen mindenféle ilyen ajtókamerákkal, rátok nézünk, kedves Ring, ugye ők azok, akik eladják a rendőrségnek az adatokat a felhasználók tájékoztatása nélkül, meg ilyen egyéb hasonló finomságokat csinálnak, meg amúgy is ugye az ilyen IoT-s kamerák, azok mindig nagyon érdekesek, mert ugye nagyon könnyű azokat feltörni. Tehát azért úgy általában problémás egy ilyen eszköz. Na de, mi van, hogyha egy ilyen kamerát összerakunk egy mesterséges intelligenciával, plusz még lehetővé tesszük azt is a számára, hogy paintball lövedékeket és per vagy könnygázt lőjön ki az ajtó előtt állokra. Hát adja meg a kérdés, hát mi baj lehet, igen, ebből. Paintcam-nek hívják ezt a fantasztikusan agyafúrt szerkezetet, ami még rá...
Már csak egy betű a paintcam.
Igen, és hát még ráadásul arcfelismerés is van benne, vagy hát gondolom, hogy az AI is ezt teszi lehetővé benne. Úgyhogy ez a mesterséges intelligencia képes felismerni a behatolókat, azt mondjuk nem tudom, hogy hogyan, tehát hogy gondolom, hogy az arcfelismerés alapján ismerheti, hogy ki tartozik a családhoz, de most mi van, hogyha a család egyik tagja maga a behatoló. Van rajta egy hangszóró is, vagy egy cica főleg,
Igen, vagy a cica az áldozatával, ugye.
Vagy ugye a Batman pólós futár, mint a, vagyis nem is a Batman pólós, lakástulajdonos, volt egy ilyen is, hogy a lakástulajdonos azért nem tudott az okos ajtón bejutni, mert csak a pólóján lévő Batman arcot ismerte fel a kamera, és mondta, hogy te nem laksz itt, Bruce, úgyhogy szorika. Plusz még hangszóró is van rajta, tehát azt írja a Boeing, hogy elvileg magától is képes az AI mindenféle utasításokat adni ezen a hangszórón keresztül, de ha meg nem mennek el a műveleti területről, akkor jön a paintballozás, meg a könygázozás. Azért a biztonság kedvére van hozzá egy okostelefonos app is, ami szól a tulajdonosnak, hogy hello, valaki vár az ajtó előtt, úgyhogy döntsd el, hogy beengeded-e, vagy arcba könygázozod. És hát mondjuk ilyen némileg szexista módon azt írják, hogyha egy ismeretlen arc érkezik, például a lányod új fiúja,
akkor a ismert arc mellett van egy ismeretlen.
Ja, igen, akkor a paintcam a felhasználó instrukciói alapján cselekszik, és hát igen, itt a Boeing-Boeingosok is felteszik a kérdést, hogy hát mert milyen jobb módszer lehetne a gyereked új partnerével való találkozásra, mint azonnal arcon könygázozni. Ráadásul azt is írják, hogy hát ugye vannak, hát Amerikában ugye ott a mindenféle csomagküldő szolgálatok nem a csomagautomatába viszik a csomagot, hanem így oda csűrik a tornácra, és ez általában nem szokott probléma lenni, de vannak ilyen Porch Pirate-nek nevezett tolvajok. Ugye hűséges hallgatóink emlékezhetnek, Mark Rober volt NASA mérnöknek a ilyen PR stuntjára, ami azt hiszem egy NordVPN reklám akart lenni, amikor az volt a sztori, hogy ellopták a csomagját, és akkor többször ellopták a csomagját, és akkor kíváncsi volt rá, hogy ki csinálja ezt, és akkor épített egy ilyen álcsomagot, amiben volt kamera, meg hely meghatározó, meg nem tudom, és ráadásul még jól ilyen csillámpor bombával be is terítette azokat, akik kibontották az ellopott csomagot. Szóval, hogy ezt írja a Boeing, hogy igen, ezek az ilyen tornác tolvajok, milyen szépen kijön magyarul
nagyon, igen. A
literáció. Nem a tornácot lopják, ugye nem a csomagokat, hogy ez probléma, de azért ilyen konkrét vegyi támadást indítani egy lakott övezetben, az olyan fajta túlreagálás, aminek simán ártatlan emberek is az áldozataivá válhatnak. Úgyhogy elég problémás, hogy ezt egy ilyen konkrét otthonbiztonsági rendszerként árulják, úgyhogy igen, mert hogy, és azt is írják, hogy itt az elriasztó hatás, az gyakorlatilag egy fizikai támadás, ami kizárólag egy mesterséges intelligencia megkérdőjelezhető ítéletére hagyatkozik.
De hogy azt gondolnád, hogy ezt valami Texas sötét szívében, vagy valahol ilyesmi helyen fejlesztik, de ez egy szlovén cég. Srečko Dumanić az alapítója, és magát Harry Fordhoz hasonlítja. Nem Harry Ford találta fel az autót, de ő forradalmasította a személyszállítást. Azt ugye a Kickstarter kampány még el se indult, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy mint ilyen idióta találmány, amiből nyilvánvalóan soha nem lesz semmi, mármint hogy kereskedelmileg nézve, úgy tűnik, hogy ez azért az újságírók szívét megdobogtatta, de hogy Kickstarter oldala sincs még, hanem csak az, hogy majd indul a kampány, és ugye a cica kilövését paintballal, azt nem véletlenül mondtam, mert megnéztem, hogy milyen csomagokat szeretnének majd árulni, és akkor van a standard, az advanced, meg az elite, és a standardban nincs állat felismerés, ami nem tudom, hogy azt jelenti-e, hogy az állatokkal egyáltalán nem foglalkozik, vagy azt, hogy nem hajlandó felismerni, hogy azt az állatot nem kell bántani, tehát hogy mit jelent pontosan az animal detection. Nem is biztos, hogy szeretném tudni, hogy mire gondolnak. De nem tudtam, hogy Szlovénia ennyire ilyen militarista szemlélet uralkodik minden, és ez nagyon meglepődne, hogyha ezt az EU-ban lehetne bármilyen módon is forgalmazni, akár paintball, akár könnygázzal egyébként.
Hát lehet, hogy nem egész Szlovéniában uralkodik ez a szemlélet, csak egy ember is elég hozzá. Reméljük.
Én nekem még az jutott eszembe, hogy azért Amerikában, ahol hát nem mennek a szomszédba tényleg egy kis túlreagálásért, meg hasonlóért, hogy majd arra leszek még kíváncsi, amikor az első pizzafutár porrá pereli a céget, mert az unatkozó hülye gyerek otthon arcba könnygázozta és elvette a pizzát fizetés nélkül. Meg úgy általában az első ember tényleg, akit így lekönygázoznak, mert nem tudom, rossz helyre csöngetett be, vagy csak beszaladt a kutyája kertbe, és bement érte, hogy kiszedje, szóval azt hiszem lesznek itt még izgalmak.
Vagy egyik se, csak az AI úgy látta, hogy az a biciklista, ja, aki közelít a szomszédhoz, az csúnyán viselkedik.
Gyanús pedálmozdulatokkal provokált a kerékpáros.
Hát, minden esetre, ha befejeztük, akkor szeretném kiemelni, hogy milyen vicces volt, hogy egyszer kimondtad, hogy konkrét otthonbiztonsági rendszerként emlegetik, mert hogy ha már konkrét, akkor szeretnék mesélni egy újfajta
nagyon
betonról.
Szép. Halljuk.
Hát itt egy kicsit amúgy bedőltem a marketingnek, mert azt hittem, hogy olyan ház épült, ami megköti a széndioxidot, vagy elnyeli. És igazából így, hát nem is a ház épült, csak a házépítésénél használtak olyan betontömböket, és igazából nem így a levegőből veszi ki a széndioxidot, hanem csak így a gyártása során. Hát így kisebb volt a környezetszennyezés per, elvileg így belekültek valamennyi széndioxidot, amit így megkötött, de hát ha már beraktam a jegyzetbe.
Előbb-utóbb egy kicsit tovább olvasol, és kiderült, hogy csak annyi, hogy akik gyártották, azok valamennyi széndioxidot is felhasználtak, ja. Mert a levegőből, amikor belélegezték, akkor a igen. Levegő egy része széndioxid volt. Igaz, hogy utána igen. Többet kilélegeztek, de...
Igen, meg kevesebb levegőt vettek, mint más emberek, akik betont gyártanak.
Vagy szénsavas üdítőt ittak, és ezt ezáltal széndioxidot bevitték a szervezetükbe.
Minden esetre az Interesting Engineer cikke az egy ilyen nagyon kedves, ilyen kis festői képpel indul, hogy hát ez a létesítmény, ez Tokiótól 70 percnyire épült egy hegyvidéki üdülővárosban, Karuizavában, ahol enyhe a nyár, és remek túraútvonalak vannak a környező erdőkben, kerékpárhoz és gyalogtúrához is. És hát ezt az építményt egy japán tervező iroda tervezte, a nevük az, hogy Nendo, a speciális betonnak a neve pedig, hát nem tudom, hogy olvassam, CO2 suicom, és ez hát annak a rövidítése, hogy CO2 Storage and Utilization for Infrastructure by Concrete Materials, vagyis széndioxid tárolás és hasznosítás az infrastruktúra számára beton anyagokkal. Szerintem a NASA még ezen dolgozhatna egy kicsit. És hát úgy készül ez az anyag, hogy a cement egy részét ipari melléktermékkel helyettesítették, és széndioxid felvevő anyagot adtak hozzá, ami kisebb széndioxid kibocsátást eredményez, illetve hát még annyit írtak itt így a gyártási folyamatról, hogy a megformázott betont egy speciális kamrába helyezik, és aztán széndioxidot vezetnek be a kamrába, hogy az felszívódjon a betonba, és különböző forrásokból származó széndioxidot használhatnak közvetlenül, és a szokásos betontömbök köbméterenként körülbelül 300 kg széndioxid kibocsátással járnak, viszont ezzel a módszerrel meg széndioxid semlegességet is el lehet érni, és hogy az elnyelt széndioxid a betonban rögzül, és nem szabadul fel. És hát itt még idéznek az Interesting Engineering oldalán egy tavalyi tanulmányt, ami szerint a cement és betongyártás világszerte a teljes széndioxid kibocsátás mintegy 8%-át okozza. És hát igen, és hogy ami meg magát a házat építi, igazából így a leírás meg a képek alapján így úgy tűnik, hogy nem is a ház épült belőle, hanem csak a kerítés. Hát azt írják, hogy az volt a koncepció, hogy a házban olyan betonblokk falak legyenek, amik szűrőrácsként szolgálnak, tehát így nem egybefüggő, hanem úgy állították be, olyan szögbe állították be az elemeket, hogy korlátozza a belátást, de bizonyos szögből úgy nézen ki, mint hogyha egybefüggő fal lenne. Meg hát, hogy így jól nézen ki végül is, az érdekes kinézett, az megvan, és hát összesen 250 blokkot használtak fel, amivel 5 darab 3 méteres falat húztak fel.
Azt mondja, van egy challengezero.jp nevű oldal, ahol mindenféle innovációs megoldások vannak, gondolom Japánból, azt írják erről a betonról, hogy alapvetően ugye karbonsemleges, de hogyha a gyártásban alacsony széndioxid kibocsátású ilyen melléktermékeket használnak, és akkor itt most elnézést kérek a szakemberektől, akik tudják, hogy a Google fordítóval szemben ez esetleg nem így van, de hogy ilyeneket mond, hogy szénhamu és kohósalak. Tehát ha szénhamu, kohósalak és egyéb ipari mellékterméket használnak fel, akkor akár karbon negatív is lehet ez az anyag. Tehát ilyen értelemben mondják azt, hogy széndioxid elnyelő és a speciális térhálósítási folyamatból eredményezi. Tehát így azt írja, speciális térhálósítási folyamatból származó CO2 elnyelés. Hát ennél most én sem mondok szebb mondatot.
Viszont én meg tudom erősíteni, hogy a betongyártás az ilyen komoly környezeti terheléssel jár, amit itt írnak az Interesting Engineering cikkében is, még a méltán népszerű zöld pályára írtam egy cikket arról, hogy ideje lenne zöldebbé tenni a betont, be is dobtam a linket a jegyzetbe, és most gyorsan ránéztem, ott is az adat jött velem szembe, hogy a betongyártás kb. A globális emisszió 8%-át teszi ki, viszont van egy érdekes ilyen összehasonlító adat, hogy az egyik ilyen legnagyobb szennyezőnek számító tengeri szállítmányozás, ugye az ilyen bazinagy dízel motoros teherhajók kibocsátása, az EU 2021-es adatai szerint évente csak a globális kibocsátás 2,5%-át teszi ki, ez 940 millió tonna széndioxidot jelent, és akkor ugye a betongyártás ennek több, mint a háromszorosa, ami azért is van, mert az úgynevezett Portland cement, ami a betongyártás egyik fő alapanyaga úgy 200 éve, ennek a gyártása során 1450 fokra hevítik fel a mészkövet, és ez okozza a széndioxid felszabadulását. Brent Vaukley, a University of Sheffield vegyészmérnöke mondta azt, hogy a világon előállított cement évente kb. 4,2 milliárd tonna széndioxid kibocsátásának legalább a fele jön ebből a folyamatból. És akkor a kohósalak az stimmel, Balázs, az a jó hírem van, mert...
És pont a szénhamu, nem?
Hát én akkor úgy írtam, hogy a széntüzelésű erőművekből származó pernye, vagy a szilícium-dioxid füstje, amit kalcinálnak is hívnak. Szóval ilyen és ehhez hasonló ilyen ipari melléktermékekkel lehetne zöldebbé tenni a betongyártást, tehát akkor ezt most így meg is valósították.
Kalcinálunk, babám, mondták.
úgyhogy abszolút az akkori kutatások teljes mértékben ebbe az irányba mutatnak, még van szó itt a széndioxid befecskendezéséről is, és hasonlókról, úgyhogy
hát kész szerencse, hogy betonból nem gyártanak dízelhajókat, mert az lenne aztán az igazi széndioxid Armageddon.
Igen, és képzeljétek el, a méltán népszerű Képtelen Krónika podcast egyik adásában adását hallgattam, aminek az volt a témája, hogy Amerika nyugati partjaitól nem messze egy új országot akartak létrehozni, és ezt úgy képzelték el, hogy ott egy ilyen zátonyon elsülyeztenek egy ilyen nagy hajót, az lesz így az alap, és konkrétan egy olyan hajót akartak ott elsülyezteni, ami betonból készült. Mert volt egy ilyen időszak, amikor használtak betont hajóépítésre.
Nagyon menő. Viszont visszatérve a cikkethez, ez tök jó, hogy ez egy 2021-es cikk, és ugye volt az a hallgatónk, aki javasolta, hogy tök jó lenne, hogyha néha így visszatérnénk néhány évvel később így bizonyos hírekre, meg projektekre, hogy megnézzük, hogy mi történt. Úgyhogy itt akkor most ellenőriztük a 2021-es cikkedet, hogy igen, arra mentek a kutatások, és valóban
abszolút
megcsinálták.
3 éves follow-up.
Ja.
És aki szereti a sok éves follow-upot, meg úgy általában a sok éves technológiákat és híreket, az vagy már Patreóta, amit nagyon szépen köszönünk, vagy pedig, ha esetleg elmegy a patreon.com/cast oldalra, akkor ott tud minket egy picit támogatni, és cserébe kap extra tartalmat, például ezen a héten is.
És te mióta támogatod a
technológiákról jelenleg?
És te mi... Mennyi ideje támogatod a 20 perccel a jövőbe podcastot? Ó, már Patreóta.
Oh.
És ezzel azt hiszem, most lenulláztam a támogatóink számát, úgyhogy sorry.
Igen. Ez, nem tudom, hogy ez a karbon semlegesség mintájára, ilyen Patreon semlegességet érünk el, hogy amennyit beleteszünk a rendszerbe, annyit ki is veszünk belőle. Minden esetre a drága hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg az esetleges megosztásokat is, akár a mindenféle review oldalokon review írást, hát például iTunes-ban. Ha adtok 5 csillagot, annak örülünk, nem tudom, hogy ez mennyit használ, vagy mennyit nem, de hát mit tudom én. Szerintem a legtöbbet egyébként azt használná, hogyha akivel találkoztok, és úgy látjátok, hogy érdekelheti ilyesmi fajta tartalom, annak mondjátok, hogy és a 20 perccel a jövőbe, ami nem a Friderikusz podcast, meg ilyen egyéb szénné hallgatott dolgok, hanem kicsi.
Hidden Gem kategóriában.
Yeah.
Igen.
És akkor itt most jam over, azt hiszem.
Igen. Vacsorára együnk egy kis hidden jamet.
Ja. Hát meg szerintem még az így előnyünk. Általában, amikor is szóba jön, hogy csináljunk egy podcastot, akkor így hozzá szoktam tenni, hogy tudom, hogy mert mindenki csinál podcastot, de mert 2016 óta csináljuk Before It Was Cool.
Így.
Before It Was újra cool. Mert már előtte is volt cool. Na mindegy. De igen, szóval nem tudunk még ennek ellenére sem normálisan beköszönni, meg elköszönni. Hát ez van. Szervusztok.
Sziasztok.
Hello.